Úgyhogy akkor a családi szótárral csaptunk bele ebbe a témába, és pont itt előtted a Nagyvilág című regényhever, Pierre Lemaitre francia írónak, Goncourt díjas írónak a magyarul legfrissebben. Nem tudom, hogy ez franciául is a legújabb, vagy magyar nyelven a...
Én azt hiszem, hogy franciául is ez volt a legutóbbi regénye, de mindjárt megmondom neked, mert 22-es az első kiadás, úgyhogy...
Akkor ott is friss.
Igen, jó. igen. És nekem ez nagyon jól, ez is egy családregény, ez a tipikus, tudod, amikor mint a biliárdgolyók így szétszaladnak a világban a családtagok, és akkor, hogy aztán visszakanyarodjanak
egy pont. És egy nagypolgári francia család, vagy?
Egy szappangyáros família, Beirutban, Libanonban van a gyáruk, ott él a család, és három fiúk meg egy lányuk van. Jean, ő a család szerencsétlensége, és egy rossz házasságban él, az Etienne elmegy, 1948-ban vagyunk, Etienne elmegy Saigonba megkeresni a kedvesét, ahol meg ugye dúl az indokínai háború, Françoise Párizsba megy, és véletlenül egy gyilkossági ügybe keveredik, ami az újságírói karrierjét így a stratoszférába lövi rögtön indulásként, és akkor van a legkisebb Élen, a huguk, aki meg kezd az agyára menni a családi közelség, és akkor ők szétszaladnak a világban, és aztán a regény egy pontján Párizsban fussanak össze a szálak, de ez még messze nem a vége. Azért nagyon érdekes, mert egyrészt egy ilyen nagyon, azoknak ajánlom ezt a könyvet, akik vágynak egy ilyen igazi, régi vágású, mint egy kosztümös film, igen, hogy családtörténet, és minden fejezet végén lehet izgulni a szereplőkért, és lesz kedvenced, és ez tök jól meg lehet tárgyalni, hogy ki mit gondol ezekről az eseményekről, van egy atmoszférája, szinte látod magad előtt ezeket a lenöltönyös férfiakat, meg Párizst, meg nem, tehát nagyon erős hangulata van, egy igazi jó kalandregény abból a klasszikus fajtából, aki erre vágyik, annak tökéletes választás, és hogy azzal kezdted, hogy a diszfunkcionális családok, mert hát aki ki terápiázza magából a családi traumáit az íráson keresztül, az nyilván nem azt fogja megírni, hogy minden szép volt és minden jó volt, de hogy épp ezért üdítő, amikor olyan családok bukkannak fel a regényekben, akiknél azért így nagyjából minden rendben van. És a Pelletier család, akikről szól ez a regény, nem lehet azt mondani, hogy minden rendben van, mert azért minden gyereknek megvan a maga baja, meg mindegyikük küzd valamivel, meg valamilyen viszonyban vannak a szülőkkel, de hogy alapvetően azt látod, hogy szeretik egymást, hogy azért próbálnak, hogy alapvetően azt tartja össze a családot, hogy ők fontosak egymásnak, és persze nehéz, meg kinek-kinek megvannak a sebei, a fájdalmai, amiért haragszik, de hogy összességében azt látod, mikor mérleget vonsz, hogy megvannak a bajaik, de ez nem egy rossz család. És annyira üdítő ezt látni, hogy azért így legalább próbálnak jól lenni. Igen.
És ki fordította?
Kérlek szépen, a fordítás az Molnár Zsófi Dicséri.
Szuper, mert egyébként Pierre Lemaitre-nek a Viszontlátás Rodafönt című regénye, az szintén nagyon ajánlom, hogyha valaki szereti az ilyen klasszikus kalandregényeket, az az első világháború alatt és után játszódik, hihetetlenül izgalmas, nagyon jó a stílusa, és ott is vannak egyébként érdekes családok, egyébként nagyon ritka ez a műfaj, szerintem ez a fajta kalandregény manapság már, amit így megszoktunk.
Igen, mert a romantasy, meg a dark fantasy, meg nem tudom, ezek így kicsit így elsodorták ezt az egészet, és...
A realista társadalmi, meg családi tabló, az most így hiányzik lett azért, igen. Ami még mellé szórakoztató.
Ez olyan volt, mint amikor a skandináv krimi elsodolta a klasszikus krimit, és akkor egy kicsit így kevés volt ebből a, hát nem is feltétlenül csak az Agatha Christie típusúból, de jut eszembe, hogy nem sokára bemutatják a Csütörtöki Nyomozóknak a filmváltozatát.
Igen, pont nemrég fejeztem be a fordítását a legújabb résznek, úgyhogy én most teljesen...
Te teljesen up-to-date
vagy. A csütörtöki nyomozóklubban voltam egész nyáron, együtt nyomoztam velük, úgyhogy igen. Ja, hát egyébként ott is azért vannak érdekes családok, és most igen. főleg ebben az új részben izgalmas, ahogy alakul egy-egy családnak a története. Szóval, hogy akkor ez egy üdítő kivétel.
Igen, mert nem tettem hibátlan. Nyilván, ahol minden gyerek tűzel otthonról, meg hát vannak egyéb ügyeik, amit most nyilván nem fogok lelőni senkinek, mert azért kell elolvasni ezt a könyvet, mert tök izgalmas is közben. De hogy így...
De ez nem a Patrick Melrose.
Nem. Úristen, az, nem. Az pont valamelyik nap jutott eszembe az a könyv egyébként. És, ja igen, mert megnéztem az új Wes Anderson filmet, amiben a Benedict Cumberbatchnek van egy jelenete, és eszembe jutott a Patrick Melrose.
Hogy a Balaton utoljára?
Nem, hanem hogy azt pont így nyár végén olvastam, mikor megjelent, és hogy mennyire megvisel.
Na, igen, egyébként ez egy nagyon-nagyon jó, ugye ez egy öt részes, igen, öt kis regényből áll.
És van olyan angol kiadása, ami külön veszi, azt hiszem 2 plusz 3, vagy 3 plusz, vagy így jelent meg magyarul, tehát így két kötet beszedve adták ki magyarul, és filmes borítót kapott, tehát a Benedict Cumberbatch a fürdőkádban, azt hiszem őt kell keresni.
Igen, és azt is nagyon ajánlom, hogyha valaki nagyon-nagyon traumatikus családoknak a történetére kíváncsi. Mi most egyébként akkor vágjunk is bele a skandináv, mert amit hallottam,
igen.
Karin Smirnoffnak az Elmentem az öcsémhez, ugye az a...
Elmentem az öcsémhez, az Elvittük anyát éjszakra, és most szégyen szemre a hazatérés, azt hiszem, ez a harmadik kötetnek a címe, de most erre nem mennék megesküdni, és összefoglaló néven ez a Jana Kippo trilógia, mert ugye Jana Kippo a főhős nője ennek az egész történetnek, itt is van traumatikus családtörténet gazdagon, és képzeld el, hogy én ezzel a sorozattal úgy jártam, hogy nem teljesen, van ilyen kis pöttyökkel van jelezve, de nem volt számomra egyértelmű, hogy azok a pöttyök, azok azt jelzik, hogy ez hanyadik kötet, és nem a borító grafikájának a részét képezik, és én automatikusan az Elvittük anyát éjszakra című kötettel kezdtem el olvasni, ami, mint kiderült, a második része a sorozatnak, de valahogy úgy volt megírva az egész, hogy hát nem azt mondom, hogy nem voltak szürke foltok, de halvány szürkék. Tehát, hogy még azt is ki lehetett az addig olvasottak alapján egészíteni, úgyhogy persze sok minden világosabb lett úgy, hogy elolvastam az első kötetet, de mindegy, ritkán fordul elő ilyen, meg valószínűleg máskor fel is tűnt volna.
De ez jó, mert akkor viszont nem volt olyan erős hiányérzeted.
Nem. Abszolút tudtam olvasni. Na hát ott aztán vannak rettenetes családi szálak, és abban az a nagyon érdekes, hogy felvillan több ponton egyrészt kicsit ez a család a családban, tehát ahogy a Jana Kippo és a testvére öcsi szövetségre lépnek, és ugye ők ikrek is ráadásul, és hogy ők próbálnak valahogy egymásba kapaszkodni, csak nekik nagyon más a viszonyuk a gyerekkoruk emlékéhez. Tehát van egy abuzív apa, és a Jana Kippo, ő az anyukájuknak sem tud megbocsájtani, mert sosem védte meg őket, és itt ugye bejön a passzív szülői szál, hogy aki látja, hogy mi történik, és nem lép semmit a gyerekeért, a öcsi meg nem haragszik, sőt, ő nagyon megengedő és megbocsájtó az anyjukkal szemben, és hát ez is egy ilyen trauma reakció, hogy ki hogy próbál ettől az egésztől szabadulni. Szóval van ez a családban elem, meg van az, hogy jelenthetne menekülő utat egy választott család. Tehát a Jana Kippo körül időről időre megjelennek emberek, szerelmi kapcsolatokban, barátságokban, kollegiális viszonyokban, akik tudjuk próbálják őt így körbeszűni, és valami közeget teremteni neki, vagy megvédeni, vagy valahogy óvni őt, és családjául szegődni kicsit, és hogy nem tud, tehát hogy annyira nincs pozitív élménye egy szikrányi sem arról, hogy mi az, hogy családban létezni, hogy még az ilyen kapcsolataiban sem tud igazán megmaradni, miközben meg egy nagyon üdítő karakter a maga nemében, mert tudod, nem az van feltétlenül, hogy feltartja maga elé a táblát. Van, hogy megteszi, hogy feltartja maga elé a sérült vagyok táblát, és behúzódik mögé, de hogy azt hiszem, hogy van különbség a között, amikor valaki tisztában van ezzel, és van, aki mentségül használja. Aha. Tehát ő nem mentegetőzik igazából. A rossz döntéseit sem mentegeti, azt sem mentegeti, amikor fájdalmat okoz másnak, vagy amikor a gyerekével nem úgy viselkedik, hanem egyszerűen azt mondja, hogy ezen a életének ezen a pontján ő ezt így tudja, és sehogy máshogy. Uh-huh. És ő többé-kevésbé el is van ezzel. És nem lehet azt mondani, hogy nincsenek érzései, mert vannak, hogy ne törődne a környezetével, mert törődik, de hogy egy ponton el kell fogadni, hogy mik a másik ember határa, és ez a Janakippónál tökre kijön, hogy ő eddig tud ezzel elmenni. És nagyon sötét, én mindig minden jelenetet, még amiben világos volt, azt is ilyen napnyugtában, ilyen derengésben képzeltem
el. De lehet, hogy csak délután 3 volt.
Lehet egyébként, igen.
Mert
igen,
norvég,
igen.
Vagy svéd a könyv? Most nem is tudom. Svéd.
Hát nem tudom, ilyen nagyon...
Egyébként mindenki dicsérte nekem, tehát viszonylag ritkán fordul elő, hogy teljesen különböző, mondjuk nagyon-nagyon sokat olvasó emberek is dicsérjenek valamit hasonló lelkesedéssel, mint a ritkán olvasó ismerősök, de ez, amit egyöntetően mindenki, tehát olyanok is ajánlottak, akiről nem gondoltam volna, hogy pont ezt...
Én nagyon szerettem, meg ez is nagyon magával ragadt. Nekem a harmadik kötettel voltak problémáim, ott már azt éreztem egy kicsit, hogy...
Hogy a kiadói nyomásra született a harmadik rész.
Nem, azt nem is tudom, hogy állítólag még a Karin Smirnoff vissza akar térni a Janakippóhoz, nem vagyok benne biztos, hogy szükség van rá. Egyszerre akarta szépen elvarni a szálakat, és egyszerre vitt a másik kezével meg még extra csavarokat is belevitt, és egy idő után már nagyon sok lett, és mint minden ilyen történet, amik ez túl sok lenni, lettek szálak, amiket nem elvarni, csak így elölteni sikerült, úgyhogy én szerintem a harmadik kötet az már egy kicsit... Hát, hogy mondjam, az első kettő sokkal jobb volt. A stílusa, az írás stílusa, az elbeszélés módja az ugyanúgy nagyon izgalmas maradt, hogy szerintem nagyon izgalmas az is, ahogy a nyelvvel bánik a Karin Smirnoff, hihetetlenül sajátos nyelvi közeget teremtő is, ezért sajnálom nyilván, hogy nem tudom eredetiben olvasni.
Patat Bence fordítása, akkor ezúttal is kapott a nyakába egy... Nyelvileg nem könnyű.
Hát nem volt egyszerű, igen. De az a sajátságos légkör az engem még nagyon sokáig elkísért utána, hát nem mondom, hogy ez volt a legvidámabb hangulatú.
Hát nyilván, akik szeretik a skandináv történeteket, azok azért nagyjából tudhatják.
Igen, ugye ott van, amiről tavaly beszélgettünk, a Kopenhága trilógia, azért ott is hú.
Igen, ugye a Tove Ditlevsennek a könyve, három részes könyve, igen. És ugye itt viszont ugye nem egy urbánus, hanem egy falusi közegben
igen, és
vagyunk.
Ez is nagyon ugye érdekes, hogy szerintem erről viszonylag keveset tudunk, hogy a skandinám, mondjuk de gyorsan akartam Knözgor. Mondani. Nem a Knözgor, hanem aki a mennyis pokol trilógiát írta.
Stefánzon.
Igen.
Jón Kálmán Stefánzon.
Hogy ott mondjuk, igen, ott Izlandon ezek a tanyák egy kicsit...
Hát, de ott azért adja magát.
Bevezet, ugye, de hogy a skandináv vidéket szerintem kevéssé ismerjük akár az irodalomból is, tehát a fővárosok körül bonyolódnak, nagyvárosok körül bonyolódnak a történetek, és itt meg kivisz a svéd vidékre, és ez még akkor is teremt egy nagyon erős atmoszférát, ha mondjuk nem jártál még svéd faluban, és nem tudod elképzelni, hogy az milyen. De a hangulatát azt megteremti.
És hát igen, meg ugye elég illúzióromboló szerint. Bár mondjuk mondom, alapból azért a skandináv krimik is tesznek ezért aktívan, hogy ne legyen olyan illúziónk a svéd jóléti társadalomban. Hasonló a hatás, hogy ott, azért ott sincs kolbászból a kerítés, és van a gyermekvédelmi, nem tudom, hivatalnak teendője.
Hát meg ugye a kisközösségek sajátossága, hogy itt is mindenki tudta, hogy milyen ember a Janakippóék apukája, és így mindenki, jó? Hát, tudjuk, de hát...
Félrenéztek meg
igen,
akkor.
Igen.
Hát ez meg egy ilyen örök téma.
És ez nem tudom, mennyire lenne most így, hogy ez mennyire gyűrűzött be, hogy már nem evidens, hogy félre lehet nézni ilyen helyzetekben.
Folytassuk akkor egy derűsebb családdal?
Szerintem igen, mert ha valaki kezébe fogja venni a Janaki Pó trilógiát, az aztán úgy megkapja a traumatizált családot, meg előtte a Patrick Márost ajánlottuk, hogy mondjunk valami olyat, amiben lehet kapaszkodni.
Akkor mondjunk most egy olyat, ami ugye nem klasszikus családregény, de azért behozom, mert ahogy mondtuk is, azért viszonylag ritkán sikerül nagyon boldog, vagy normális családokat összeszedni, főleg mondjuk egy alkotót nem mindig jellemeznek ilyen típusú családok. Nick Hornby egy üdítő ellenpélda arra, hogy ő azért minden családban mindig a jót igyekszik megtalálni, és én speciál egy novellás kötetét, a Cici Krisztust olvastam nyáron, az egyik kedvenc olvasmányom volt nyáron. Zseniális, egyébként a címadó novellából készült egy adaptáció, különleges adaptáció, Ficere Béla a Kiscelli Múzeumban egy monodrámaként nem nagyon lehetett eddig rá jegyet kapni, most nagyon remélem, hogy sikerülni fog. Egy nagyon izgalmas novella, de az összes többi novella is az, és itt mondjuk kevésbé fontos a családi szál a Cici Krisztusnál, de mondjuk a kötetben vannak más novellák.
Ahol meg nagyon is
ahol viszont
megjelenik.
Fontos az, hogy tényleg milyen, hogy hogyan reagál egy jól működő család egy elég sokkoló titokra, vagy hogyha valami kiderül. Ugye vannak egészen abszurd dolgok is, mondjuk, mint egy ilyen falu méretű San Marino, ilyen kis,
igen,
nem is városállam, hanem falu állam, hogy ott milyen családi dinamikák vannak, vagy mondjuk egy ilyen világvége helyzetben például. Tehát, hogy nagyon-nagyon sokféle abszurd vagy normális szituációba helyezi Nick Hornby, és ugye ez csak a novellás kötet volt, ami
igen,
példa.
De hát a Hornby ezt nagyon tudja. Tehát, hogy azt, hogy a tökéletlen, de alapvetően empátiával, igen, és szeretettel teli családot megjelenítse.
És ez olyan, mint te, az is egyik legutóbbi regénye.
Abban is benne van. Egyébként szerintem hát tulajdonképpen az egy fiúról is, igen, és összességében a maga abszurditásában, és tulajdonképpen a Mesztelen Juliet, az is olyan, hogy könyvben az szerintem a Hornby gyengébjei közé tartozik, de ami film készült belőle, azt hiszem Ethan Hawke a főszereplője, vagy ő, vagy Kevin Bacon, majd utána fogunk nézni, hogy melyik a kettő közül, de hogy a Juliet Nakedből a film, ami készült, az sokkal kedvesebb lett, meg az szerintem megfogja azt a hangulatot, amit sajnos a könyvnek nem sikerült, de hogy az is ilyen, hogy a maga, igen, senki se tökéletes, néha egész nagyokat hibázunk egymással szemben, de hogy egy kis empátiával, egy kis szeretettel...
Meg a nagy képet kell nézni tényleg, és mondjuk nem
oda lehet fordulni egymás felé, igen. És ezeket a tulajdonképpen nagyon biztos oltalmazó családi közegeket, ezeket a Hornby nagyon szépen meg tudja jeleníteni, és azon gondolkodtam egyébként, hogy ez vajon mennyire, persze nem merném ráhúzni, de tudod, hogy ez mennyire vajon a brit íróknak a képessége, hogy nem tudom, a Helen Fielding is.
Az Ian McEwan nem.
Jó, hát az Ian McEwan nem, de azt hiszem ráadásul, de utána skót ráadásul, azt hiszem, nem akarok butaságot mondani.
Hát, amúgy nem hangsúlyos az, hogy ténylegesen mennyire skóta
de igen,
a
ő
közeg, tehát ő azért teljesen londoni családok, de ő pont nem a jó fej brit családokat.
De mondjuk ott van a Helen Fielding, hogy ő is a Bridget Jones köré egy teljesen elvarázsolt, de azért nagyon szeretetre méltó családot rajzolt fel, vagy a most tudom, hogy őt megosztó emlegetni, de mondjuk a J.K. Rowling megteremtette a Weasley családot nekünk, és tegye a szívére minden Harry Potter olvasó a kezét, mindenki szerette volna, hogy egyszer Molly Weasley küldjön neki egy karácsonyi pulcsit, és meghívja vacsorára. Szóval...
Igen, meg a talárt is.
Igen. Hát mondjuk az Ron ünneplő talárját elnézve nem, de...
Azt elengedheti, azt nem kéri mindenki. De egyébként valóban most nem tudok ilyen típusú francia, meg olasz, meg olasz egyébként még talán, de nem tudom, skandináv családokat
hogy
mondani, vagy
a...
németet, tudod, annyira nem jön most ez, hogy tényleg ilyen ezt a békebeli. És mondjuk ebben azért nagyon erős a Helen Fielding is, meg a nyilván a filmes adaptáció is, meg ugyanúgy a Hornby, de másképp, tehát pont hogy nem kiélezni akar egy-egy ilyen családi helyzetet.
Igen.
Tehát nem úgy áll hozzá, hogy mondjuk Frenzen az amerikai családokkal teszi, vagy mondjuk Philip Roth. Tehát, hogy teljesen más mozgatja, és ennek
biztosan a Frenzen is tud nyomasztani rettenetesen. Tehát, ha ő oda rajzol egy családot, akkor úgy leizzad az ember olvasás közben.
Igen,
hogy,
igen.
Hogy ott még a...
Az a szétszincálás teljesen, és hogy
még akinek többé-kevésbé és... ígéretesen indul az élete, még az is
igen.
Széthullik a végén.
Köszönöm szépen, Lili, hogy a vendégem voltál.
Köszönöm a meghívást.
És nagyon-nagyon jó könyvekről beszélgettünk most is, olvassátok őket. És most egy ilyen kicsit ilyen szolgálati közlemény is, mert hogy majd a Tiltott füzet című szintén olasz könyvről egy későbbi adásban fogok beszélgetni, viszont ez most a közös könyv az analóg olvasó csoportban. És szeptember 25-én
igen,
lesz majd a
tartunk
kibeszélő.
Egy kibeszélőt. Úgyhogy aki még nem olvasta, de izgalmasnak
nagyon-nagyon
találja,
jó
az...
Hamarosan elmondom, majd egy
lesz erről itt egy adás, igen.
Igen, hogy miért is olyan jó könyv, nekem az egyik évkedvenc, az év egyik kedvenc olvasmánya, úgyhogy olvassatok azt is, és gyertek beszélgetni róla 25-én.
Mindenképpen várunk mindenkit szeretettel, és köszönöm a lehetőséget.
Köszönöm, sziasztok!
Sziasztok!